kicsit vitatkoztam magammal, nem mondom meg, ki lett a győztes, de vitatkoztam magammal, hogy mi legyen a címe, és az evangéliumnál maradtam. A másik jelölt az a jó hír lett volna, csak valahogy jobban rá ugrik a fülem az evangélium szóra, mint arra, hogy jó hír. Pedig az evangélium szó azt jelenti, hogy jó hír. Az, hogy jó hír, az nem azt jelenti, hogy mindazok, akik részesültek az evangélium áldásába, azok innentől kezdve gondtalanul, problémamentesen, egyenes vonalban, állandóan gyorsuló sebességgel mennek a mennybe. Nem akartam azt mondani, hogy angyal szárnyakon, mert ha elhagyjuk a föld légterét, akkor a szárnyakkal már nem tudunk mit kezdeni, de szóval ez nem azt jelenti, hogy akkor semmi bajom nincs. Akkor mitől jó hír? És igazából e körül szeretnék ma egy kicsit forgolódni, mert azt a részét, azt mindannyian megtapasztaltuk, amikor Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy figyeljetek. Azért mondom ezeket, hogy a világon békességetek legyen, bár igazából nyomorúságotok van, de nyugalom, én legyőztem a világot. Szóval maga Jézus is azt mondja, hogy nem lesz ez egy problémai zökkenőmentes út. De a békességed és a nyugalmad megmaradhat, és azért ez már magában nem kevés. És hát azért azt sem szabad elfelejteni, hogy azért nem, ami mindenható Istenünk nem egy kívánság teljesítő automata, hogy bedobok 1261 mi atyánkat, és kijön a gyógyulás, hanem egy kicsit másként működik, mert hogy ő az Úr, és nem én. Na, ennyit bevezetésképpen. 1 Korintus 15-ből fogunk olvasni egy néhány igeverset, először az első verstől kezdve a negyedikig, aztán majd még a 14-et. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok, általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnélik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. És még a 14. vers, ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Szóval, mit mond ez a szakasz az evangéliumról? Pál azt mondja, hogy figyeljetek, amit én hirdettem, az az evangélium, ezt majd még később egyszer-kétszer elővesszük ezt a gondolatmenetét. Szóval az első az, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Na most, ebből az következik, hogy vannak bűneink. Ez az első állapot. El kell ismernem, ha találkozni akarok az evangéliummal és részesedni akarok az áldásában, el kell ismernem, hogy van bűnöm. Ha ezt egy olyannak mondod, aki még nem a Krisztus követője, akkor azt még hozzáteheted, hogy figyelj, lehet, hogy nekem másfajta bűnöm volt, mint neked. De én sem voltam különb. Ugyanúgy nem tudtam megállni a Szent Isten jelenlétébe, Krisztus vére nélkül, mint ahogy senki sem tud. Szóval azt el kell ismerni, hogy szükségünk van kegyelemre, különben a bűneink elválasztanak a mindenható Istentől. Célszerű hozzátenni azt, hogy a bűnök alatt a mindenható mércéje szerinti bűnökre gondolunk, és nem a társadalmi törvényben felsorolt vagy megemlített bűnökre. Ugye a hegyi beszédnél azért ez elég rendesen kiderül, hogy szóval ha gondoltad, akkor úgy veszük, mintha elkövetted volna. Kösz. A Róma 6.23-ban azt olvassuk, hogy a bűn zsoldja a halál, a kegyelmi ajándék, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. mert ha az evangélium áldását meg akarod kapni, akkor először is el kell ismerned, hogy szükséged van bűnbocsánatra. Mert van tudatosan elkövetett olyan döntéseid sora az életedben, amelyek nem felelnek meg a mindenható Isten szerinti normának. És ezért igazából a halálbüntetés jár, na, az ő szemében. Megint az ő normája szerinti halálbüntetés, ami ugye egy kicsit hosszabb hatállyal rendelkezik, mint az, hogy befejezed itt a földön az életedet. Másodszor, hogy az a Jézus, akinek a vére által nekünk lehetőségünk van a mindenható Istenhez jutni, az Isten és ember volt, és egyszer ezen a földön fizikai testben élt. De együtt a kettő. Van hozzá igeversünk is, a Kolossé 2.9-ben, ahol az van leírva, hogy benne lakik az Istenség egész teljessége testileg. De foghatnám az 1 János 1.14-et is, ahol pedig azt tudom olvasni, hogy az ige testélet közöttük lakott, láttuk az ő dicsőségét. Mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. Tehát Jézus Isten és ember volt egy személyben, és büntelen volt ezen a földön. A miénkhez hasonló teste volt, azért hasonló, mert abban nem volt bűn. A tudományosan megvizsgálták volna, ugyanazok az alkotó elemek lettek volna a fizikai testében, mint az enyémben, csak bűn nem volt benne. Tehát azért csak hasonlít a miénkhez. Magasabb rendű. Ennyire egyszerű. Szóval büntelen életet élt. 1 Péter 2.22-23-ba van ez szépen megfogalmazva. Ő nem tett bűnt, ánokság sem hagyta el a száját, mikor meggyalázták, nem vizonozta a gyalázást, mikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Tehát ő büntelenként élt ezen a földön, magyarul ő volt az egyetlen, aki a bűnösért meghalhat cserébe. A végtelen Isten, ha egy bűnt jóvátételét kérni az embertől, akkor végtelen ideig a jóvátételt fizetni, idézőjelben, ha egyáltalán tudnánk. De ez ugye nem működik. Helyette Isten azt a megoldást választotta, hogy a végtelen Isten meghalt a bűnökért egyszer, és nem kell többet foglalkozni vele. Azért ez egy jó csere úgy egymás között. A harmadik, ami még a korintusi levélből felolvasottakban benne volt, hogy Krisztus feltámadt. Ez egy nagyon-nagyon lényeges, sarkalatos része az evangéliumnak. Nem csak azért, mert bemutatja a teremtőnek a nagyságát, hogy legyőzte a halált Jézus a kereszten, bemutatja ezt az Atya abban a pillanatban, hogy Jézus feltámad, hanem azért is, mert nincs a világon másik vallás, akinek az alapítója élne, kivéve Jézust. Nem kell sokat vitatkozni, nincs más ilyen vallás, csak Jézus. A negyedik a jó hírek sorába, hogy mindez ingyen van. Tehát az üdvösség az nem az, amiért meg kell dolgozni. Efézus 2.8 nagyon fontos ilyen szempontból, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjen. Még ha részletesen magyarázat kell valakinek, a Róma 5-be Pál ezt kifejti, hogy egy ember Ádámnak a bűne mindenkire kihatott, akkor az egy Krisztusnak az áldozat, a bűntel törlő halála még inkább kihat mindenkire, ott ez szépen föl van sorolva. Szóval, Isten annyira fontosnak tartotta az üdvösséget, hogy nem bízta az emberre, hogy oldja meg, majd én segítek neked, hanem ő maga megoldotta, és amikor kész volt, akkor azt mondta, hogy itt van, fogd meg. hittel, mert nem fizikai dolog, amit megfogok, hanem hittel tudom megfogni. Ismerjük az igeverset, ugye a Róma 10-ben van ez leírva, hogy hittel tudom megfogni, ami úgy működik, Róma 10:9, ha tehát száddal úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszel, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Tehát az evangélium, az ember bűnös, Jézus, aki Isten volt és emberré lett, meghalt, és kifizette a bűnt ellentételét, feltámadt a halálból, tehát ma is él, és ingyen hitáltal elfogadható az üdvösség. Elmondtam az evangéliumot. Most ez egy jó hír. De kinek mondom el? Van egy, kitaláltam egy nagyon firnyákos történetet, semmi köze a valósághoz, nehogy elkezdjetek csomagolni. De sétálsz Pécsen a Rákóczi úton, az OTP székházon, és méteres betűkkel ki van írva, hogy aki bejön az épületbe, és nyilatkozik, hogy szükséges neki 1 millió forint, annak a kezébe adom. Először nem hiszed el, csak a sor gyanús. Aztán bemész, és tényleg. Nem kell aláírni a nyilatkozatot, csak szóba elmondod. Kinek szólnál ezután? Nem hiszem, hogy a legnagyobb ellenségeddel kezdenéd, de azért egy néhány embernek csak elmondanád, nem? Most 1 millió forinttal tudjunk, hogy mit kezdjünk. Az örök életről szóló evangéliummal meg mit csinálunk? Mondjuk ismerősnek, ismeretlennek, boldog-boldogtalannak? Pedig szerintem értékesebb. És ha kellően bátor lettem volna, akkor mondhattam volna 1 millió eurót is. Mindegy. Szóval, van egy nagyon-nagyon jó hír a kezünkbe, és igazából mit csinálunk vele? Lehet, hogy vannak rossz példáink. Miért ne? Ha nem térsz meg, a pokolba kerülsz. Ez igaz, de ez jó hírnek számít. Hát, igen, csak keskeny szelete az üdvösségnek, bár tény. Ha megtérsz, akkor mennybe jutsz. Hát ez már jobban hangzik, de még mindig csak egy szelete az egész evangéliumnak, nem? Térj meg Istenhez, halála lehetőséget arra, hogy megtapasztald Isten irgalmát és kegyelmét. Ez már még szélesebb, és már kezd jóvá válni a hír. Irgalom az, amikor nem azt kapom meg, amit megérdemlek. Halálbüntetést érdemelnék, és nem kapok halálbüntetést. Ez az irgalom. A kegyelem az, hogy azt meg megkapom, amit meg nem érdemelnék. Tehát, ha Isten hozzám irgalmas, és nem küld a pokolba, az már oké, de Isten ennél nem állt meg, hanem azt mondja, hogy de mindazt neked adom, ami Krisztusé. Na ez azért már nem hangzik rosszul. És mindezt onnantól kezdve, hogy elfogadtad, hogy szükséged van Jézus bűneltörlő halálára, és ezt megvallottad. Azaz mától, vagy tegnaptól, vagy hát kinek hova datálódik ez a dolog. Magyarul már most érvényes. Ezt akartam csak aláhúzni ezzel. Szóval már most érvényes mindez. A Bibliában, az Ószövetségben van egy jó nevű király, Dávidra gondolok, és múltkor itt játszottam a szavakkal, hogy fél lábbal volt az új szövetség, vagy háromnegyed lábbal, vagy egészen. Kíváncsiak vagytok az evangéliumra, hogy hogy nézett ki az Ószövetségbe Dávid szavaiba? 103. Zsoltár. Veszem a bátorságot, és fölolvasom az egész Zsoltárt, és figyeljétek meg, hogy mi mindent leír, amit Krisztus nekünk adott. Szóval a 103. Zsoltár első versétől. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul az ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld felett, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelep napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa a fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága, ha végig söpör rajta a szél vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják a szövetségét, és törölnek rendelkezéseinek teljesítésével. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erőjek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancs szavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Szóval az evangélium az Ószövetségben megfogalmazva. Minden benne volt, figyeltétek? Amiről az evangélium beszél, minden benne volt. Ez a mindenható Isten szeret téged, és a te oldaladon áll. Sokszor találkozni azzal a gondolatmenettel, hogy oké, tudom, hogy szeret Isten, de azért ezt nem kellett volna, hogy megengedje. De ez így nem igaz. Amilyen irgalmas az apa a fia, olyan irgalmas hozzá. Amit nagyon el tudunk szúrni, keveset szoktuk mondani, rossz döntéseket hozunk. Erőből, ismeretből, szokásból, neveltetésből, mindegy, hogy milyen indokból, képesek vagyunk rossz döntéseket hozni. Nem azt mondta Isten, olvastuk a János 10, nem tudom, hogy a világon nyomorúságotok lesz. Tehát nem azt mondta, hogy nem lesz. De nem ő adja őket. És ezért ez nem egy rossz dolog. Bele fogok futni, de nem ő adja őket. Tudom, ilyenkor szokott felmerülni az a gondolat, hogy igen, de azért Istennek nevelnie kell, mert milyen az, aki nem neveli a fiát, és így tovább, igaz. De nagyon szegényes lenne a mindenható, ha csak olyan ötletein lenne, hogy megenged valami nyomorúságot vagy betegséget neked azért, hogy neveljen. Szerintem ennél sokkal több ötlete van, ami kevésbé fájdalmas. Ez is lehet, és tanulhatsz belőle. De hogy ez lenne az egyetlen és kizárólagos, azt nagyon-nagyon nem hiszem. Ott tartottunk, hogy van az evangélium, amit ingyen odaad Isten. Az ingyen alatt azt értem, hogy hát számmal meg kell vallani, hogy nekem erre szükségem van. Azaz ismertem, hogy bűnös vagyok, beismertem, hogy Jézus vérére szükségem van, elismerem, hogy feltámadt a halálból, hogy örök életet adjon, és ezt készen odaadja nekem. Ha ez nem szeretet, akkor nem tudom, mi az. A legnagyobb ellenvetés az szokott lenni, hogy jó, jó, de akkor szent életet kell érnem ahhoz, hogy ez mind működjön. A helyzet az, hogy ahhoz, hogy működjön, nem kell szent életet élned. De ha logikusan és értelmesen akarsz élni, akkor szent életet fogsz élni. Ugyanis, ha nem érsz szent életed, akkor kinyitod az ajtót az ördög elől. Az ördög pedig a János 10-10 szerint mit csinál? Lop, öl, pusztít. Azért jött, hogy lopjon, öljön, pusztítson. Mindent el fog rabolni tőled. Még az üdvösség tudatodat is megtámadja. Mindent el akar lopni tőled. Csak hogy az igeversnek nincs itt vége a János 10-10-nek, hanem az a vége, de én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. És ezt Jézus mondja. És keressétek meg a feltételt, hogy minek a bőségéről beszél. Mert hogy nincs ott semmi. Mindennek a bőségében. Ez azért úgy nem hangzik rosszul. Szóval egy ilyen evangéliumra már szüksége van a világnak, meg az embertársaidnak is, akik ott laknak melletted, meg bocs, még az ellenségednek is szüksége van egy ilyen evangéliumra. De mit válaszoljak akkor, amikor azt mondják, hogy na, és akkor ez a te életedben hogy működik? És hogy működik? Két dolgot kell elővennünk, vagy végig gondolnunk. Az egyik az, hogy min alapszik a hitem. Ha a saját helyzetemen, tapasztalaton, ismeretemen és stb., akkor gond van. Ha a Biblián alapszik, az jó. Akkor a helyén van. A másik, amivel szembesülni szoktunk, bár kicsit alattomos és nem olyan könnyű felfedezni, tulajdonképpen én magam sem hiszem el, hogy ez igaz. És úgy gondolom, hogy azért nekem is kell valamit tenni. Ez nagyon szép, de hát az én részem. Na most az a baj, hogyha a te részedet beleteszed, akkor az a fél ezrelék az ásványvízbe, ami fekália, tudod. Amitől az egész használhatatlanná vált. Vagy az a tiéd, amit a Biblia mond és Isten elvégzett, vagy ha megpróbálod beletenni a sajátodat, akkor bevitted a gyenge láncszemet, és bocs, a te hozzáállásod kevés lesz ahhoz, hogy az ördög minden ravaságával szembe ellenállj. Önmagadba kevés leszel hozzá. És ennek van egy soha ki nem mondott hátsó ismeret része még, hogy ezzel a hozzáállással lekicsinylem Isten munkáját, és felemelem a sajátomat. Na, ez pedig nagy baj. Ha azt mondom, hogy nekem hozzá kell tennem az üdvösséghez, akkor Isten munkáját kicsinylem le. Ez nem illik az állapothoz, amit a Zsoltárban olvastunk, hogy áldjátok minden teremtményei a mindenhatót. Szóval, ha azt akarom, hogy az evangélium működjön, akkor rá kell bíznom magamat az evangéliumra. A szavaimnak ezzel kell összhangba lennie. Az életemet természetesen megőrzöm, hogy ne adjak támadási felületet az ördögnek. És hát nem utolsó sorban azért valahol egy szürke állományt is adott nekünk a Szent Szellem, vagy a Teremtő, azért, hogy azt is használhatjuk. Szóval -6 fokban nem rövid gatyába és egy szampólóba illik sétálgatni. Tehát azért ehhez nem kell hívőnek lenni, hogy ezt tud. Szóval azért vannak hétköznapi döntések, amelyek bár a hívőre ugyanúgy vonatkozna, a mínusz 6 fokot ugyanúgy mínusz 6-nak érzi a hívő is, meg a hitetlen is. Szóval azért, na, értitek, mit akarok. A hozzáállás az evangéliumhoz. Hát Pál apostolét ismerjük a római levél első részében. Azt írja 16. versbe, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként a zsidóknak, de a görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Na most, ha valaha elolvastad a korintusi levélben, ahol Pál felsorolja, hogy hát kaptam egy néhány botütést, hajótörést, ezt csináltam, azt csináltam, azt csinált, ez történt velem, kosárba engedtek le, és így tovább, és így tovább. Ő büszke lehetett az életére? Több probléma, kevesebb problémája volt, mint nekem? Nem vagyok benne biztos. És azt mondja, hirdetem az evangéliumot. Tehát nem kell megijedned az emberektől, amikor azt fogják mondani, hát a te életedben se ezt látom. Hát én is emberből vagyok, és bukdácsolok még, de az egész életem az evangéliumra van kihegyezve. Azért egyszer úgy fél mondatba megjegyzi, hogy igazából már az összes zsidó elhagyott engem, meg a gyülekezetek is minden fordultak, maradt még egy néhány ember, aki mellettem van. Nem olyan fényes életpálya. De azt mondja, hogy nem szégyellem az evangéliumot. Mert Isten ereje minden hívőnek. Nem arról volt szó, hogy a hitetleneknek kell hirdetni az evangéliumot? Eltévesztette volna Pál. Isten ereje minden hívőnek. Nem csak a hitetlennek, a hívőnek is. Isten igazságát nyilatkoztatja ki benne. Isten igazsága. Ha ez az alapom, akkor azért jó helyen állok. Az Ézsaiásban, az 54. részben azt írja a proféta a 14. versben, hogy igazság által leszel elős. Nem kell félned az elnyomástól, távol maradt tőled, sem a rettentéstől, nem közelít hozzád. Ez így nem hangzik rosszul. Mert hogy én Krisztus igazsága vagyok. Pál apostol ezt kifejti a Pizidiai Ankitúriában, amikor fölkérték, hogy na, akkor szóljatok, hogyha van valami mondani valótok, amit az apostolok cselekedet 13-ban olvasunk, akkor a 39. versben azt mondja, miután elmesélte a zsidók történetét, és Dávidtól kezdve az utódjáról Krisztusról beszél, amiből 38. Vegyétek hát tudomásul, atyám fiai, férfiak, hogy ő általa hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, és mindabból, amiből Mózes törvénye által nem igazulhattok meg, ő általa mindenki megigazul, aki hisz. Szóval ő általa megigazulsz. Ha igazságban vagy, akkor egy csomó dolog vonatkozik rád. Milyen dolgok? Még egyszer vissza az Ézsaiáshoz, csak hogy teljes legyen a kép, a 54-14. Igazság által leszel elős, nem kell félned az elnyomástól, távol maradt tőled, sem a rettentéstől, nem közelít hozzád. Ha rád támadnak is, nem tőlem lesz az, aki rád támad, elesik veled szemben. Nem tudom, figyeltétek-e, rád támadnak, nem tőlem van. Van támadás? Ez nem Istentől. Hiszen én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti és fegyvert készít munkájával, én teremtettem az öldöklőt is, hogy pusztítson. De célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak, meghazudtolsz minden nyelvet, amely törvénykezni mer veled. Ez az öröksége az Úr szolgáinak, így szolgáltatok nekik igazságot, így szól az Úr. Szóval igazságot szolgáltat a mindenható. És hogy mennyire komolyan gondolja, nézzük meg. Új szövetségben 2 Korintus 5, Először a 17. vers, tehát 2 Korintus 5.17. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Ez még önmagában nem jelenteni azt, hogy igaz vagy, ha nagyon kötekedni akarsz, de ha megnézzük a 21. verset, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne, azaz Krisztusban. Isten igazsága vagyok Krisztusban. Egy nagyon megdöbbentő mondat következik, akkor vagy alázatos, ha ezt kihirdeted magadról. Mert akkor kijelentetted azt, amit a mindenható elvégzett a Golgotai kereszt által az én és a te számodra. Ha ezzel ellentétesen nyilatkozol akár magadról, akár másról, akkor elkezded felhigíteni az evangéliumot. A Galata levélben pár kétszer átkot mond azokra, akik más evangéliumot hirdetnek, ott nagyon föl volt húzva Pál a Galata gyülekezetnél. Ne higítsd fel, nem fog működni. Csak a tiszta működik, mert azt Isten megáldja. Hirdetett igét megerősítette a kis csodák által. Az igét. Nem az ige magyarázatot. Na de ez rám vonatkozott, bocsánat. Szóval, evangéliumról beszéltünk. Isten szeretetével közvetítsd. Az a szeretet érződjön benned, ami a Szent Szellem beléd épített, mert ott lakik benned, amivel Isten egyáltalán nyújt az emberiség felé, hogy megmentse az emberiséget, ezzel a szeretettel közelíts egy másik emberhez. Csak a szeretet képes valakit odavinni, odavonni a szeretet forrásához. Csak elmondom. Szóval sokan úgy gondoljuk, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6 nagy csoda mekkora hírű lenne, és tényleg nagy híre lenne. De a csodákra alapított hit nem visz a mennybe. Az evangélium visz a mennybe. Természetesen híre van, mindenki beszélne. Az a gondom vele, hogy azért 3,5 év alatt Jézus elég sok csodát vitt ezen véghez ezen a földön. Egy helyen azt írja János evangéliumban, hogy mindet leírnák részletesen, esése lenne, hogy elférjen a földgolyóbison. És hányan voltak a keresztre feszítésnél? Hát, ne feszegessük ezt a kérdést. Még azok se, akik meggyógyultak. Vagy talán egyet értettek a farizeusok döntésével, hogy feszítsd meg. Szóval az evangélium, ami az a jó hír, amivel Isten útnak indította a tanítványokat, hogy hirdessétek az evangéliumot. Elközelített Isten országa, ahogy Keresztelő János kezdte az evangélium hirdetését, hogy itt van, hogy elérhető, hogy nem megdolgozni kell érte, hanem elfogadni, hogy arról szól, hogy azt szeretném, hogy te is a mennybe legyél, ne csak én. És szeretettel azt hiszem képesek vagyunk mást megérinteni. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk közösen.